Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés is alapigét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 5. fejezetében, az első 5 versben a következő képpen. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban, nem könnyű a római levelet olvasni és azt megérteni. Kevés is erre pár prédikáció, hogy végig magyarázzuk ennek a legnagyobb mélységeit. Muszáj témákat úgymond kiválasztani, ha nem is kiragadni, kiemelni témákat, amiket külön-külön magyarázunk, kicsit mélyebbre ássunk azoknak megértésében. Azért mondom, hogy nem kiragadjuk, mert minden téma, mindaz, ami az Isten igéjében van, akár a római levélben összefüggenek, és nem úgy van, hogy az egyiket kiveszem, és az függetleníthető a többitől, hanem a többinek az értésére is szükségem van. És amikor az egyiket magyarázom, akkor a másikhoz is közelebb kerülök. A plakáton is látszódik 5 kifejezés, melyek előkerülnek majd ezen a héten. A megigazulás, az igazság, amiről ma van szó, a megbékélés, a békesség, a kiáradó kegyelem, új élet és megszentelődés. Mind-mind olyan kifejezések, amelyek benne vannak a Bibliában, az is az egyház magyarázza is ezeket 2000 év óta, és mindegyik mögött nagy-nagy titok van. Hogyan teszi ezt az Isten? Aztán, amikor megértjük, hogy Isten ezt hogyan teszi, hogyan munkálkodik, akkor meg feltesszük azt a kérdést, hogy miért? Mi a célja ennek mindezekkel az Istennek, és a miért arra is vonatkozhat, hogy miért teszi ezt az Isten az emberért? Hát nem érdemeljük meg. Ugye ez mind ezek a szavak az Isten szeretetéről és kegyelméről szólnak. A munkája, amit értünk, tesz. És egyik sem úgy van megfogalmazva, hogy még véletlenül is azt gondolja az ember, hogy ezt én cselekszem, én csinálom. Hanem tulajdonképpen mindegyikben elszenvedem az Istennek a munkáját, amit rajtam és bennem tesz. És belőlem nagyon kevés kell mindehhez. Az engedelmességem, a teljes szívvel, lélekkel, értelemmel való imádat. És aki tudja így átadni magát Isten dolgainak, Isten szentségének, az Isten akaratának is átadja magát, Isten céljainak, és mindennek a munkának, amit az Isten el akar a világban, és konkrétan bennem is meg akar tenni. Isten munkájára, ha rátekintünk, nem a személyére és tulajdonságaira, hanem hogy hogyan munkálkodik ebben a világban, akkor azt láthatjuk, ahogyan a személye is az, de a munkája is megállapítható munkájára, hogy egyedülálló és összehasonlíthatatlan bárki másnak a munkájával, amit mi ismerünk. Ilyen az ő teremtő munkája. Csak is Istennek van meg az a hatalma, hogy teremtsen. Senki másnak, sem angyaloknak, sem a sátánnak, sem nekünk nem adja meg a teremtésnek a hatalmát. Mi alkothatunk mindabból, amit a kezünk ügyébe tesz. Az ördög is azt rontja el, ami a keze ügyébe kerül, de nem, ő nem teremt. Ő egy bukott angyal, az angyaloknak pedig nincsen meg ez a hatalma, tudnék a teremtésnek a hatalma. Egyedülálló, egyetlen valaki, aki teremteni tud. És hát ő nyilván az a valaki, és ebben is egyedülálló, aki működteti a teremtett világot. A teremtettséget fenntartja, és ezt akár szó szerint is érthetjük, ha vizuálisan el akarjuk képzelni, hogy a tenyerén hordozza a teremtett világot, benne az univerzumot, amit mi ugye nem tudunk felfogni, de valahol ott van az Isten kez az egész alatt, képjesen fogalmazva, ahol már nincs univerzum, ahol már nincs tér és idő. És ha Isten kiveszi a kezét, és kiveszi a figyelmét, a fenntartó hatalmát a világ alól, akkor a világnak vége, és ez el fog következni. Amikor a világ, az anyag, az idő elpusztul. Isten uralkodik mindenem. Ami azt jelenti, hogy tudta nélkül nem történik semmi. A világnak bármelyik szegletében, nem csak a Földön, hanem távoli galaxisokban, vagy a mennyek országában, ő mindenről tud, uralkodik. Övé mindig az utolsó szó. És éppen ezért tud gátat szabni a gonosznak. Isten engedélye nélkül a gonosz nem tehet semmit. Én ezt úgy szoktam megérteni, hogy pórázon képzelem el a sátánt, aminek a másik végén Isten van. És a sátán addig mehet, ameddig Isten őt engedi, mint egy veszett kutya, aki láncon van, de van minden veszett kutyának is gazdája, és a gazda dönti el, hogy milyen hosszú a lánc. És ha ijeszgetni akarja az ellenséget, akkor hosszabbra veszi, és közelebb jön, és félelmetes. De ha kegyelmet gyakorol a gazda, ha Isten kegyelmet gyakorol az emberen, és ugye ezt érezzük újra és újra a teremtett világban, ha nem ez lenne, akkor vége lenne a világnak, tudnék azt, hogy Isten a pórászt újra és újra rövidebbre veszi. És a gonosz nem tombolhat úgy, ahogyan ő tombolni szeretne. És amikor beszélünk arról, hogy a gonoszhoz, gonoszhoz hogyan viszonyul Isten, akkor nyilván kell a többi teremtett világ többi részére is gondolnunk. A teremtett világot Isten a teremtményeit szereti. És ebben benne van minden. Szeretetéből alkotta. És legfőképpen irántunk mutatja, az ember iránt mutatja meg a szeretetést, és tulajdonképpen mi vagyunk azok a teremtmények, akik igazán felfoghatjuk és elfogadhatjuk ezt a szeretetet. Aztán a munkája közé tartozik az is, hogy Isten a bűnt gyűlöli. És ezért a sátánt is gyűlöli. A sátánnak semmi esélye. A sátán számára nincsen kegyelem. Mert ő csupa gonoszság. És a jóságnak, a kegyelemnek szikrája sincsen benne. Az, hogy bűnt gyűlöl Isten, ezt már a próféták is jó régen elmondták, Istennek a szavát továbbították, amikor Isten azt mondja a népének, hogy új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, tudnék a hamis Isten tiszteletet. Isten úgy beszél a hamisságról, a hamis kultuszról, ami ugye bűn, mert nem Isten tisztelet, hanem az Istenből, az Isten kifigurázza, és tiszteletlenül van az Isten előtt, ezt gyűlöli az Úr. De gyűlöli a rablást és az álnokságot, mondja ezt is az Ézsaiás próféta által. Utálom Jákob kevésségét, mondja Ámosz próféta által, gyűlölöm palotáit, prédára vetem a város mindenestől. És Isten elpusztítja azt, ami látja, hogy az eltávolít Istentől. És amikor a bűnt az Isten pusztítja a világban, akkor lehet, hogy dolgokat kell, hogy elpusztítson, valamikor népeket, a egész városokat, gondolj Sodomára, Gomorára, vagy amikor az ígéret földjére bemegy Izrael népe, és Jerikóval kezdik, és mindennek el kell pusztulnia. És ha valamit elvesznek, akkor annak komoly következménye van. Az Isten az áldását visszaveszi. Valamikor az Isten azt mondja, hogy pusztulnia kell mindennek, mert vértapad hozzá, istentelen. A Zakariás próféta pedig ezt mondja Isten utálatával kapcsolatban, ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt, mindez gyűlölöm én, mondja a seregek ura. Hamisságot gyűlöli. És ennek a következménye, ezt már a példabeszédekben halljuk, aki féli az Urat, aki azt mondja magáról, hogy számomra Isten tekintély, minden, ami az Isten, a szava és a személye, aki számra tekintély, az gyűlöli azt, amit Isten gyűlöl. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. Isten tehát gyűlöli a bűnt. Az emberben lévő bűnt is, nem csak a sátánt kegyelem nélkül gyűlöli Isten. Az emberben pedig a bűnt gyűlöli, és ezt a bűnt el akarja törölni az emberben, el akarja venni azért, hogy megmentse. Nem kívánom a bűnös ember halálát, olvashatjuk Ezékiel proféciájában, így szól az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról is éljen. Ez egyértelmű kijelentése arról, hogy Isten a bűnt gyűlöli, az embert meg akarja menteni. Ezt azért kell kimondani határozottan, mert sokan sokszor ezt összekeverik. És így néznek ránk is keresztényekre, hogy gyűlöljük azokat, akik bizonyos bűnökben élnek. És nekünk mindig újra ki kell igazítani magunkat, hogy nem az ember gyűlöljük, hanem a bűnt, azt az életstílust, azt a rossz szokást, azt a nyilvánvaló istentelenséget, vagy az Isten rendjével ellentétes dolgokat, azt gyűlöljük. Azzal nem vállalunk közösséget, az embert szeretjük. Mert erre tanít bennünket az ige. És azon kell nekünk is dolgozni, Isten munkatársaként, hogy ezeket az embereket kivezessük a bűnből. Az Istenhez vezessük oda, Isten igazságához, Isten szentségéhez. Mitől akar megmenteni bennünket Isten? Két szinten lehet ezt megfogalmazni. Már itt a földi életben tulajdonképpen a boldogtalan élettől akar megmenteni. Az elrontott élettől akar bennünket megóvni Isten. És ha az örökkévalóságnak a távlatába nézzük, akkor pedig a kárhozattól akar megmenteni. Igazi életet akar adni. Ez pedig a zoé, a görög szó, ami életet, örök életet, igazi új életet jelent. Isten ezt akarja adni az embernek. Adná, de ott van az akadály. És tudjuk, hogy mi az akadálya annak, hogy én zoét kapjak az Istentől. Nem úgy van az, hogy csak kérem, aztán kapom. Tehát valami elválaszt engem ettől az ajándéktól. Ez pedig a bűn. És ez elválaszt mindattól, amit Isten akar adni már itt a földön, az ő áldásai, és az ő örök szentségétől, a mennyek országától, ahova várja az övéit. A bűn, ugye lázadás, Isten akarata ellen. És aki tudatosan ezt teszi, az, ha meg is ért Isten akaratát, az utat látja, azért sem lép rá, mert lázad. Nehogy úgy legyen, ahogyan Isten akarja. Legyen úgy, ahogyan én akarom. Az ember nagyon szereti ezt a gondolatát. Nagyon szeret maga körül forogni. És amikor Isten rám néz ebben az állapotomban, leplezetlenül, ahogyan Korintusi levélben ezt írja Pál apostol, hogy leplezetlenül kell majd odaállnunk az ítéletkor, de már Isten most is lepelek nélkül lát bennünket, nem csak akkor, már most is átlát rajtunk, mindenünket látja. Látja az összes bűnömet. És nyilván ezt azért nem láttatja meg velünk, mert nem viselnénk el ennek a látványát. Nem, hogy az elég egész világnak a bűnét. Ha ezt mind ránk önteni Isten, ennek a tudatát, a látását nem bírnám ki. És Isten látja. Látja persze a jóságomat is. Nem gondolom, hogy mérlegre teszi. Mi szoktuk mérlegre tenni, és a végén kimondjuk, hogy végülis nem is vagyok annyira rossz ember. Amikor Isten leplezetlenül néz bennünket, akkor nincs ilyen következtetése, hogy nem is annyira rossz ez az ember. Mert a bűn mindig sokkal több, mint az én jóságom. És hiába teszi egymást, hiába próbálja jóra magyarázni, nem fog menni. Nincs az a jó, sok jóság is cselekedet, amivel én ellensúlyozni tudnám a bennem lévő gonoszságot. Azt kell tehát látnunk, hogy a bűn számára nincs kegyelem. A bűnnel szemben Isten nem tanúsít elnézést. Az Isten ítélete a bűn felett végérvényes, ki lett mondva. Nincs kompromisszum, nincsen árnyalat, fekete és fehér minden Isten számára. Ezt így is megfogalmazhatjuk, a bűn az mindig bűn marad. Akárhogy csűröm, csavarom, akárhogy magyarázom a körülményeket, vagy mutogatok másokra, vagy próbálom igazolni a saját jóságomat, a bűn az bűn marad. A lopás az lopás, akárhogyan történt, akárki csinálta, akár mekkora mértékben, az lopás. És ugye ezt a gondolatot a világ utálja. Mert szeretünk kislopásról, meg nagylopásról beszélni. Kisparáznasságról, meg nagyparáznasságról. Isten meg mind a kettőt ugyanannak látja. A bűn az bűn. A bűn számára tehát nincsen kegyelem. És mi van az emberrel, akiben benne van a bűn? Mi lesz velem, az emberrel? Van-e menekvés az Isten haragjától? Azt be kell látnom, hogy én nem tehetek semmit ennek érdekébe. Hiába tartok be minden vallási előírást, hiába tisztelek minden szokást, hiába igyekezem, nem fog menni. Ezt maga Jézus is olyan nyilvánvalóvá teszi, amikor a képmutató farizeusokhoz fordul. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszert sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal, így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Melyiket néz Isten? A külső szépséget, vagy belül néz bennünket? Látja mind a kettőt, de őt nem a külső érdekli. Nem a ruházatunk, nem a frizuránk, nem a külső igyekezetünk, még nem is az, hogy én mennyit teszek a perselybe, vagy hány embernek segítek. Mert ezt az emberek is megállapítják, és azt mondják, hogy nem is olyan rossz ez az ember. Mert láttak egy-két valamit. De nem látnak mindent. Isten mindent lát. És amikor belül lát bennünket, akkor nekünk is azt kell mondania, hogy mi is képmutatók és törvényszegők vagyunk. Képmutatók, mert jónak akarunk látszani. És elhitetjük magunkkal, és sokszor környezetünkkel, hogy mi jók vagyunk. És talán még ki is mondjuk, hogy hát megérdemeljük az Isten szeretetét, megérdemeljük Isten ajándékait, talán még oda is eljut az ember, hogy megérdemli az üdvösséget, sokan így gondolkoznak. Pedig nem így van. A menekvésnek más útja van, más az út, és az nem bennem, nem az emberben keresendő. Isten tehát látja a bűnöket, és mindig is fogja látni, mert ő mindenható. És mégis megtörténik az a paradoxon, az az érthetetlen isteni logika, hogy van olyan, hogy Isten nem látja a bűnöket. És most nem arról beszélek, de ez az ige is erre vonatkozik, amikor a tengely mélyére dobja a bűneinket, és többet nem tud róluk. Felfoghatatlan. Mi az, hogy az Isten valamiről nem tud? Mi az, hogy az Isten, Istennek olyan nagy a hatalma, hogy önmagának is korlátokat szab. Korlátozza tudását, és nem tud bűnökről, amiket megbánunk. Istennek ez a munkája, ez a tulajdonsága az, ami számunkra menekülő utat jelent. És mi, amikor ezt lehetetlennek képzeljük, akkor feltesszük azt a kérdést, amit a tanítványok is feltettek, a lekcióban hallottuk a gazdag ifjúnak a történetét, és miután lógó orral elmegy a gazdag ifjú, mert Jézus rátapintott az ő nagy akadályára, nagy bűnére, a vagyonára, ami elválasztja Istentől, akkor felteszik a kérdést, hogy a tanítványok, hogy akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És amikor az embernek a menekülését nézzük, a menekülési útvonalát a bűn hatalmából, és látjuk a táblatokban az örök életet, és látjuk a kettő között a szakadékot, hogyan juthatok én az örök életbe? Hogyan láthat engem Isten igaznak? Hogy van az, hogy nem látja bűneimet? Akkor erre kell gondolni, hogy Istennek minden lehetséges. És ne akarjuk megfejteni, mert ez titok fog maradni. Ez az út pedig az, hogyha Isten engem igaznak lát. De nem az én igazságomat látja, nem az én jó cselekedeteimet, nem az én eredményeimet, erre Pál apostol is utal, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, írja a korintusi gyülekezetnek, tehát nem tud magára vádat mondani, jó a lelkismerete, de nem ezt tesz igazzá. mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Isten úgy láthatja az embert igaznak, hogyha valaki mást lát, akinek nincsen bűne, akinek csak igazsága van, aki tökéletes, ő pedig tudjuk, hogy ki, a megületett bárány. Ahogyan ez elhangzott a mai igényben, ő általa, tudni, Krisztus által járulhatunk hitben a kegyelemhez, az Istennek a kegyelméhez. Az, hogy Isten igaznak lát, ez a megigazult állapot az embernek, a megigazulás, ami megtörténik az ember életében, hogy Isten igaznak lát, nem én teszem, hanem Istennek a munkája. Ez az, amikor felajánlja a kegyelmét, és ő tesz velem valamit. És nem tudom, hogy mi ez, csak a következményét látom, hogy minden rendben jön az életembe. Hogy már nem érzem a bűnnek a hatalmát az életemben, és tudom, hogy van örök életem. Mit tesz tehát Isten, hogy eljutatja az embert egy ilyen reménységig, egy ilyen tudásig, ilyen hitet tud adni, hogy azt tudom mondani, hogy nem terhel a bűn, szabad vagyok a bűntől, szabad vagyok a világtól, és tudom, hogy van örök életem. Tudom, hogy van fehér ruhám. Ismeritek, testvérek, a példázatot. Hogy aki nem fehér ruhában lép a mennyekországába, azt onnan kidobják. Hol a ruhád? Csak fehér ruhában. Mi történik a kettő között? A kettő között, testvérek, két dolog történik. Az egyiket az Isten teszi, de nekem is valamit kell tennem. Ez az én engedelmességem. Engednem kell, hogy Isten megtegyen valamit. Hogy tudni, hogy Krisztus odaállítsa. Tudjátok, hova állítja Krisztust? Hogy engem igaznak tudjon látni Isten? Talán már nem nehéz kitalálni. Közém és maga közé állítja. Az Isten rám néz. Ránéz az emberre, úgy, ahogy van, leplezetlenül, és látja a bűneimet, az istentelenségemet, az elveszett állapotomat, és látja azt, hogy én nem tudok magamon segíteni. És ha így néz rám az Isten, akkor az ő haragja, mert tele vagyok bűnnel, és a bűnnek nincsen kegyelem, én is elpusztulok a bennem lévő bűnök miatt, mert nem tudok tőlük szabadulni. Ezért Isten elküldi a fiát. És azt mondja, hogy fiam, állj az ember meg közém. Ez a kereszt, testvérek. Amikor a világ összes bűnét magára veszi a fiú. Nem azért, mert megérdemelte. Még csak nem is azért, mert ő akarta. Az atyának volt ez az akarata. És ő engedelmes volt, mint halálig, egészen a kereszt halálig. Eljön, és közé áll az atya közé, meg az ember közé. Azért, hogy amikor az Isten rám néz, akkor a fiút lássa. És van, aki ezt nem engedi. El tudjátok képzelni, hogy valaki ezt nem engedi. Azt mondja, hogy nekem nem kell ez. Nincs Isten, nincs Jézus, nincs bűn, mindent letagad az ilyen ember. Élek úgy, ahogyan akarok. Nincsen ítélet, nincsen kárhozat. Mindent letagad. És nem engedi, ezzel eltolja magától ezt az egyetlen menekülési utat, hogy a fiú elé álljon. Mert ha az atya fiút nézi, akkor mit lát? Igazságot, bűntelenséget, tökéletességet. Látja megületett bárányt, az engedelmes fiút, én pedig mögötte vagyok. Elbújhatok. Szoktuk mondani, hogy az Isten szeretetébe szoktunk elbújni. Most mondhatjuk ezek után azt, hogy Krisztus mögé elbújok. Engedem, hogy ő eltakarjon az Isten haragjától. Kedves testvérem, így kell feltenni ezt a kérdést, hogyha rád néz az atya, mit lát? Mert ha téged lát, úgy, ahogy vagy, akkor el vagy veszve. És lehet, hogy valaki még ebben az állapotban van. Lehet, hogy nem az itt lévők közül, de sokakat ismerünk, akiknek az életén látszik, hogy nem élnek a fiúban, a fiú által, nem élnek az atyával, nem az atya tenyerén élnek, nem ismerik ezt a kegyelmet, nem ismerik ezt a szeretetet. És amikor már meg kell állni az ítélőszék előtt, az atya rájuk néz, és az ítélet egyértelmű. Kárhozat. Az Isten nem ezt akarja. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazságra, az ő igazságára. Ezért küldte a fiút. Ha ránéz az atya, mit lát? Ugye a fiút látja. Ha a fiút látja, akkor megmenekültél. Akkor van örök életed. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk mindent érteni. És szeretnénk mindent hinni, amit te mondasz. Hiszen neked mindig igazad van. Te mindig azt mondod, amire nekünk van szükségünk, és tudod, hogy mikor, mi ez, mondatok, szavak. Lehet, hogy újra és újra ugyanazt kell ismételned, pedig már sokszor hallottuk, de még mindig nem értjük. Légy kegyelmes, és mondd el újra és újra, amit még nem értünk. Hogy teljesen az értelmünkig és a szívünkig jusson el a te szavad. A te szavad életmentő szó. Így szólj hozzánk nap mint nap. Amen.